Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Nyárutó a kertben fiatal zeneművészek koncertjére látogathatnak el ma este 6 órakor az Óbudai Társaskör kertjébe. Közre működik a Duo Vivo Nemes Jeles Judit fuvolán, Stummer Márton gitáron. A művészek 2015 óta játszanak együtt. A több éves munka eredményeként felfedezve a repertoárt és az átiratokat, megszülettek az első fuvola gitár kompozíciók Stummer Márton tollából. Mivel a szerző és maga a duó több műfajban is otthonosan mozog, így a darabokon is felfedezhetőek a kortárs zene és a jazz hatásai. Koncertjeiken egy régi tradíció elevenedik meg újra, nevezetesen a szerző játssza a saját műveit. Ez ebben az esetben meghatározó, mivel a legtöbb kompozíciót Judit fuvola játéka inspirálta, és a közös munka folyamán alkotják, újraalkotják a friss műveket. Repertoárjuk nem csak a komoly zenére, hanem a kortárs műfajokra és a jazzre is kiterjed. Első lemezük idén áprilisban jelent meg First Step címmel. Az egyórás koncertre a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ kukac.óbudaitársaskör.hu vagy a 250-02-88-as telefonszámon. A programot rossz idő esetén a Tillottó teremben rendezik meg.
Fotó.
A tavalyi nagy sikerű kiírás után újra meghirdették a Magyarország 365 fotópályázatot, melyre három kategóriában várják akár professzionális, akár amatőr fotográfusok felvételeit. A kezdeményezés komoly sikernek bizonyult, hiszen a felhívásra mintegy 17 ezer pályamű érkezett be, a legjobb képekből összeállított online kiállítást pedig már sok tízezrem tekintették meg a fotopályazat.magyarország.hu/online kiállítás honlapon. Kaiser Otto fotográfus elmondása szerint idén is három kategóriában várják a pályaműveket. A természet és táj egyedi és sorozat kategóriába Magyarország természeti kincseit, növény és állatvilágát bemutató felvételeket, makrofotókat, asztrofotókat lehet küldeni. Az épített és tárgyi örökség egyedi és sorozat kategória képei a népi építészeti emlékeket, műemlékeket, valamint korunk legmodernebb épületeit, épület együtteseit, városrészeket, köztéri szobrokat, középületek belső tereit mutatják be. Az életképek egyedi és sorozat kategóriába pedig a városi és vidéki közösségeket ábrázoló képeket, portrékat, apró emberi történeteket várják. A kategória győztesek díja ezúttal is nettó 1 millió forint, a második helyezetteket 500 ezer forintos, a harmadik helyezést elérőket 300 ezer forintos díjjal jutalmazzák. A zsűri szakmai díjain felül minden kategóriában kiosztanak közönségdíjat is, ennek értéke 1 millió forint. Pályázni 2020. január 1-től készült fotókkal lehet a fotopályazat.magyarország.hu oldalon. Amatőr és hivatásos fotósok is nevezhetnek. Korábbi pályázatokon díjat nyert képek nem vehetnek részt a pályázaton, és egy jelentkező legfeljebb 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. A pályaműveket 5 tagú szakmai zsűri bírálja el. A beadási határidő október 18-a, az eredményhirdetés decemberben várható. Madarak fényben és árnyékban címmel pályázatot hirdetett profi és amatőr fotósok számára a 20. Tatai Vadlúd Csokadalom keretében az Envirotis Holding ZRT a szervezőkkel közösen. A kiírók máshol nem indult vagy díjazott fotókat várnak. A szervezők csak etikus elvek alapján fotózott képeket fogadnak el, melyek készítésekor a madarakat szaporodásukban, pihenőhelyükön vagy természetes mozgásukban nem akadályozták. A képeket 7 tagú zsűri értékeli, elnöke Potyó Imre környezetkutató, természetfotós, nemzetközi pályázatok többszörösen elismert alkotója. A díjak mellett az Envirotis Holding publikációs lehetőséget biztosít a pályázóknak. A legjobb fotókat a pályázat honlapján túl egy színvonalas albumban, valamint kiállításon is bemutatják. A pályázat nyitott, sem fotós szakmai múlthoz, sem életkorhoz nem kötött. Az alkotásokat szeptember 20-áig lehet beküldeni. A részletes feltételek az envirotis.hu/fotópályázat oldalon érhetők el. Az eredményhirdetés november végén lesz a Tatai Vadlúd Csokadalmon.
Fesztivál.
Komoly és könnyű zenekari koncertek és kiállítás várja október végéig az érdeklődőket a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválon. A programokat a 3 éve külsőleg felújított új zsinagógában rendezik. A fesztivál nyitányaként az érdeklődők szombaton késő este megcsodálhatják a Löw Immanuel rabbi iránymutatása alapján Baumhorn Lipót tervezte épületet, Magyarország második legnagyobb zsinagógáját. Ezt követően szeptember 12-én is bejárhatják az éjszakai zsinagógát a vendégek. Október közepéig látható az idén ősszel 70. születésnapját ünneplő Mrázy János festőművész jubileumi kiállítása. Ezen az estén a fesztivál egyik állandó fellépője a Szegedi Szimfonikus Zenekarat koncertet Gyüdi Sándor vezényletével. Szeptember 14-én a negyedszázada alakult Cotton Club Singers tartja jubileumi koncertjét, majd 3 nappal később Rákász Gergely orgonista lép föl a Lords of the Organ sorozat keretében. Kon Zsuzsának tavaly ősszel jelent meg Így volt szép című dupla albuma. Az énekesnő szeptember 23-án pályájának kezdetétől napjainkig mutat be válogatást legkedvesebb dalaiból. Legyen úgy címmel indult koncertkörútra Dés László, aki október 1-én lesz a fesztivál vendége. Malek Andrea és Jáger András 2016-ban hozta létre a szólisztik formációt, amely műsorában magyar és külföldi zsidó dalszerzők műsorából válogat. Október 18-án lépnek föl Szegeden, a koncert bevételét a zsinagóga fenntartására fordítják. Csanádi László 2001-től a zsinagóga orgonistája, tervei alapján bővítették és újították föl a hangszert. A rendezvénysorozat október 21-én a művész koncertjével zárul. A Gödöllői Királyi Kastély ad otthont a Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztiválnak szeptember 11-e és 13-a között. Az esemény kiemelt programja a fesztiválhoz csatlakozó Nemzeti Parkok hete nyitó rendezvénye lesz, melyen Magyarország 10 nemzeti parkja mutatja be tevékenységét, aktív turisztikai kínálatát. Az immár 11. alkalommal megrendezendő esemény kiemelt vendége az Őrségi Nemzeti Park lesz. Őrségi parasztházat visznek az eseményre, ahol a helyi termékeik és mesterségeik is bemutatkoznak. A nyitó rendezvény után egy héten át kiállítás is várja az érdeklődőket a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázat díjnyertes alkotásaiból, de sok program szól a nagycsaládosoknak, akik különféle túrákon vagy éjszakai csillagsétákon vehetnek részt. A gyerekeket külön foglalkoztató sátor várja, de a nemzeti parkok védjegyes termékei közül is válogathatnak az érdeklődők. Az eseményen mutatják be a nemzeti parki termékek könyvet. A fesztivál középpontjában továbbra is a természetfilmek állnak. Idén csak nem 2200 nevezés érkezett a fesztiválra a világ 114 országából. Az alkotásokat a közönség 6 vetítési helyszínen tekintheti meg. A fesztivál filmjeinek 80%-a premier lesz. Lépj a természetbe címmel 7 részes ismeretterjesztő sorozat indul a fesztivállal egy időben a városi és regionális tévécsatornák bevonásával. A Gödöllői Arborétumban organikus szoborpark épül, a fesztivál ideje alatt 4 szobor készül el, így egy új helyszín és állandó kiállítási tér jön létre. Közösségi trash art szobor idén sűsű, a sárkány lesz, ezzel tisztelegnek az idén elhunyt Csukás István író emléke előtt.
Esemény.
Premier filmek vetítésével évtizedes szünet után ismét vannak mozi előadások Mohácson, a Kossuth Filmszínház és Teátrum épületében. Az elmúlt időszakban fejleszteni tudták a színház audiovizuális rendszerét, emellett a legmodernebb vetítővel, korszerű hangrendszerrel, megújult büfével, kerthelyiséggel, premiérfilmekkel várják a közönséget. A részletekről és a mozi műsorról a www.kossuthfilmszínház.hu címen olvashatnak további információkat.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A családfőt talán elásták valahol a dzsungelszerűen gondozatlan bozótosban, ahol liánok kúsznak az ég felé, folytogatva és örök árnyékba borítva a terméketlenné vált gyümölcsfákat, és a kibontott hajú özvegy oly féktelen szenvedéllyel táncol hajnalig, mintha nem lenne holnap. Mindez persze szimbolikus, vagy mégsem. Önsorsrontás és élethazugságok széles skálája jelenik meg Rubin Eszter Árnyékkert című regényében. Fordulatos, nagyívű családregény ez, benne egy rendszerváltozás idején okosan meggazdagodó férfi és az őt liánként körbefonó asszonya, egy mágikus ház, sok érzelem, s az olvasónak számos lehetőség, hogy szembenézzen saját életével.
Ugye mindenki a saját valóságában él, Tehát, hogy mi a reális és mi a szürreális, ez igazából mindenki számára más jelent, és sokszor kiderül, hogy ami a leginkább szürreális, az az igazság. Itt ebben a történetben a mágikus elemek azért kerültek be, mert egy idő után annyira sűrűvé és folytogatóvá vált a főszereplők házassága, a rengeteg nagyon szélsőséges érzelem, a szerelem, a gyűlölet és különböző más érzések, hogy annyira erőssé váltak, hogy ez volt az egyetlen lehetséges feloldása, úgy éreztem, hogy egy kicsit lélegzethez jusson az olvasó, illetve én is, és a szereplők is.
Nagyon sokszor megszólal a szereplőkben egy belső hang, vagy fognák menekülőre a dolgot. Szóval érzik, hogy valami mégsem 100%-os, és aztán valahogy fölülírja mindig az eszük, vagy a kényelem. Azt kérem, hogy kicsit beszéljünk Gyuriról és Liánról. Mi az, ami kezdetben összetartja őket, mert olyan, mintha pont az lenne az ő kapcsolatuknak a megmérgezője is.
Hát még a kérdésed első felére visszatérve, mert itt a regény szereplői magukat zárják a saját börtönükbe, mivel mindenki valahogyan az álmait kergeti, ez szerintem sokunkkal megtörténik életünk folyamán, hogy abban a zsákutcában futunk bele, hogy minél több energiát fektetünk akár egy párkapcsolatba vagy munkahelybe, nagyon nehéz belátni, hogy már régen ott kellett volna hagyni. Tehát minél több energiát fektetünk bele, annál nehezebb megszabadulni tőle, még akkor is, ha réges-régen nem működik. Itt az ő kapcsolatuknál ugye nagyon fiatalon ismerkednek meg. Az egyikük részéről, a lány részéről egy egyértelmű szeretethiány, hogy a családjában nincs elfogadva, és önmagát sem tudja megfogalmazni, és számára az első olyan visszajelzés, hogy ő fontos lehet. Úgyhogy ő ebbe a végletekig és minden áron kapaszkodik. A fiú részéről ugye a bezártság, a katonaság miatt, és egy nagyon erős hormonális késztetés, tehát ebben a pillanatban találkoznak, amin megszűnnek ezek a korlátok, amik elválasztják őket, a valóságos és a szürreális, vagy csak lelki korlátok is, tulajdonképpen azonnal kiderül, hogy nem illenek össze. De mind ez a dolog, ami erre rárakódik, az álmok, amiket meg akarnak valósítani, még ha másik nem is illik bele a képbe, de valahogyan ott van, és ez a nehézségi erő viszi magával végesten végig, végül évtizedekig a kapcsolatot, holott már az elején látszott, hogy ez semennyire nem fog működni.
Milyen érdekes és mennyire jellemző, hogy a külvilág számára ez egy jó házasság, vagy legalábbis egy sikeres pár van itt a szemünk előtt. Ugye a férfi, aki mindig előre néz, aki felelősségteljes, aki jól keres.
Ugye itt bejön ez a kognitív diszonancia redukciója, hogy megmagyarázzuk magunknak, hogy miért is nem baj, hogy ők nem működnek jól, mint férfi és nő, viszont gyönyörű gyerekeik születnek. Szóval egyre csak építkezik a realitásban, tehát házat épít, karriert épít, és társaságot épít, és valahogy nagyon elsikadnak a lelki dolgok, amik aztán nagyon erőteljes lelki defektusokban fognak megjelenni. Egyrészt ugye a férfinak a nagyon erős depressziójában, illetve amit ő így fogalmaz meg, vagy depresszióként érzékel, ahol a nő odaadóan ápolja, holott valójában ő mérgezi ezzel a bántalmazó kapcsolattal. Tehát mindig valamilyen módon belebetegszünk ezekbe a dolgokba, amiket nem ismerünk be magunknak, illetve később, aki az összes tünet hordozója lesz, és ezt jeleníti meg, aki már nem is ennek a kapcsolatnak a résztvevője, hanem a főszereplőnek a következő kapcsolata, aki az végül nem is lehet tudni, hogy valóságos személye vagy sem, de lényeg, hogy egy tünet együttes hordozójává válik, és mind-mind ezt a nagyon mérgező kapcsolatból táplálkoznak az ő betegségei.
Mi mindent próbál Gyuri, hogy kiszabaduljon? Mert olyan, mintha apatikus lenne bizonyos időszakokban, és aztán megtalál magának egy közösséget, egy másik nőt, a hitet, célokat. Szóval, hogy próbálkozik, és mindig elbukik. Miért?
A saját illúzióinak a fogja. Ő számára a fő cél az apaság, a nagy család. Ő mindenek fölé helyezte azt, hogy ő egy három gyerekes apa, tehát a gyermekeinek a totális biztonságot nyújtani. Ő ebben a szerepben tud kiteljesedni, és ebben benne van az is, hogy a gyermekei édesanyjának is mindent nyújtani, attól függetlenül, hogy megérdemli-e vagy sem. Úgyhogy ő az apaság mítoszát építi a végtelenségig, a család mítoszát, és hát végül ugye kiderül, hogy mocsára épített, tehát már az alap sem volt jó, de hát ezzel nagyon nehezen tud szembesülni, és az évtizedek során minden egyes kisebb menekülési kísérletét úgy dönt, hogy inkább marad. És épp ezért, hogy tovább őrizhesse és dédelgethesse a saját álmait.
Hogyha a házra visszatérünk, mint szimbólumra, ugye épül egy gyönyörű ház egy hegy tetején, csodálatos környezetben, és hiányzik a tartóoszlopa, és megjönnek a repedések.
Ez a ház valóban ennek a házasságnak a szimbóluma. A körötte levő óriási dzsungelszerű kert, egy ilyen nagy árnyékos kert, ahol a liánok kúsznak az ég felé, senki nem gondozza a kertet, minden egyre inkább árnyékba borul. A főszereplő liának a neve is, mint a liánok, úgy fonja be a férjét és mindenkit, aki körülötte él, mint egy öntudatlanul is, meg tudatosan is. Sokféle módon lehet olvasni a könyvet.
Nem beszélve arról, hogy maga, ahogyan írod, az is ilyen. Időben ide-oda járunk, és így átfonja a sztorit, ez az időszál.
Nagyon jó volt, amikor végre rátaláltam arra a megoldásra, hogy ezt hogyan fogom megírni ezt a történetet. Tehát ahogy a főszereplő Stark Gyuri elkezd a házának a pincében pakolni, és számolja föl az életüket, ugye akkor még nem lehet tudni, hogy miért pakol össze, csak kiselejtezi a pincét, vagy esetleg elköltöznek, és ezek alapján, hogy kezébe veszi a múlt tárgyait, sejlik fel az egész korábbi életük, mint egy időrendbe, majd eljutunk a harmadik rész végére oda, hogy valóban sikerül felszámolni az egész dzsungult a pincébe, és akkor tulajdonképpen így bekereteződik ez a történet, de a negyedik részben Stark Gyurival együtt az olvasó is ráeszmél, illetve megtudja, tudomására jut a valóság, és onnantól újra átkereteződik az egész történet, és minden teljesen más megvilágításba kerül. És aztán van még egy utolsó, egy ötödik rész, mint egy ilyen bombó, ami meg szintén ad egy újabb szempontot az egész történetnek, vagy akár az egész életünknek, arra, hogy mi a valóság, mi nem a valóság, vagy hogyan érzékelhetjük a valóságot.
Árnyékkert Rubin Eszter regényét a Jaffa kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.